Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Zalaegerszegről, a mikrofonnál Demeter István. Itt van velünk Illés Csaba, aki a Szent Gellért lovagrend oktatási referense, illetve felesége Katica, aki szintén a Szent Gellért lovagrend dámája. Arra gondoltunk, hogy a Mária Rádió hallgatók is ismerjék meg ezt a lovagrendet, hogy mi is az ők feladatuk, küldetésük, illetve hogy milyen célokat tűznek ki saját maguknak, hogy ezen keresztül az egész Magyarország területén egyre inkább Krisztus követők legyenek az emberek. Csaba, szeretném kérdezni tőled röviden, mutasd be, hogy mi is az a Szent Gellért lovagrend, hogyan jött létre ez a rend?
A Szent Gellért lovagrend a harmadik évezred kezdetén indult, szerveződött egyesület. A Szent Gellért lovagrend célja az evangelizáció, a Szent Gellért tisztelet, a mindszenti tisztelet, és az emberekhez a hit és az erkölcs és az alapvető emberi értékek közvetítése, legfőképpen pedig a lovagi erényeknek a megtestesítése a mai, ezektől az erényektől eltávolodott világban, és képviselni ezeket úgy, mint becsületesség, tisztesség, önzetlenség, gyámolítani az elesetteket, rászorulókat.
Ide tartozik még például a szegények, elesettek támogatása, segítése, amely nem csak anyagi értelemben lehetséges, hanem elsősorban talán manapság leginkább erre van szükség, hogy tanítani azokat, akik esetleg eltévejedtek a hitükben, segíteni őket mindazokkal az eszközökkel, amelyek a rendelkezésünkre állnak, visszavezetni őket, aztán a szegényebb családoknak a tanítása, tanítatása, lelki nevelés is van ebben, aztán abban való segítése, hogy mondjuk a magyar kultúrának az értékeit, örökségeit, a kereszténységet, az evangelizációt hirdetni elesettek között, meg azok között, akik talán neveltetésük miatt nem ismerhették meg hitünknek az alapigazságait, értékeit.
Következő kérdésem az lenne, hogy ez Magyarországon hogy jött létre? Ki volt ennek a támogatója, vagy hogyan született meg ez a fajta közösség, amelyben most ti itt szolgáltok lovakként?
A rend 2001-ben jött létre, és a rendszerváltozás utáni történelmi folyamatok, változások hívták életre, amikor is megindult egyfajta civil kezdeményezés, igény arra, hogy a civilek, a világi emberek is részt vegyenek a közösségi életszerep vállalásaiban, és be tudjanak kapcsolódni olyan ügyekbe, amikből korábban ki voltak zárva, és gondolok itt legfőképpen az egyházi élettel kapcsolatos dolgokra, és ennek szellemiségében fogalmazódott meg pár személy részéről, hogy papok, egyházi személyek megszólításával létrehozzák a Szent Gellért lovagrendet. Ezek a személyek vállalták azt, hogy részben saját vagyonukkal is, de mindenképpen kapcsolataikkal és lehetőségeik szerint támogatva, tehát gyakorlatilag egy saját belső indítatásból a keresztény gondolkodást tovább viszik és megszólítják velük az embereket. Elsősorban baráti kezdeményezésből indult, és aztán nőtte ki magát országos, majd később világszintű, mondhatom így, szerveződéssé. Miért használom ezt a szót? Azért, mert a lovagrend magyarországi alapítású székhely egyébként kezdetben Kaposvár volt, majd azt követően legelőször az erdélyi testvéreink csatlakoztak hozzánk, erdélyi tartományként, azt követően pedig a határainkon kívül élő és ott közösségeket vezető papok érezték a hívást és a megszólítást, és Németországban, Olaszországban, Ausztriában, Svájcban, és hogy a világszót használtam, még Kanadában is szerveztek kisebb sejteket, csoportokat, tartományokat. Természetesen ennek minden nehézségével, az üdvözítő hatások mellett, hogy a magyarságnak az összetartozása Szentgellért lovagrenden belül is megmutatkozhatott. A nehézséget pedig a kapcsolattartás jelentette, és jelent igazából a mai napig, hiszen a személyes találkozásokon van a fő hangsúly, és a nagy távolságok miatt nem tudunk annyiszor összejönni személyesen, ahányszor ezt szeretnénk a lovagrenden belül.
Mikor találkoztál ezzel a fajta közösséggel, és hogyan kerültél be, hogyan lettél ennek a lovagrendnek a tagja?
Én személy szerint 2012-től vagyok a lovagrendnek tagja, amikor is személyes megszólítás okán néhai Rába Imre atya, lovagrendi kanonok hívására mondtam igent, akivel én az egyházban is nagyon szoros kapcsolatot ápoltam, együtt szolgáltunk az egyházközségünkben, és ő hívott erre a feladatra, szolgálatra, mondhatom így is, hiszen ez egy elhívás volt, és a lovagrend mindig is a szigorú elhívás szerint és kiválasztás szerint működött, és működik a mai napig. Ezt nagyon fontos feladatának tartja, hogy a hitelesség az meglegyen a kiválasztott tagokban. Ilyen értelemben nem a mennyiségi elvet helyezzük előtérbe, hanem azt a küldetéstudatot, amit a Historia Domusunk megfogalmaz, hogy ennek az alapszabálynak szellemében tudjunk tevékenykedni és szolgálni együtt, közösen.
Katica, te ezzel a közösséggel, a lovagrenddel hogyan találkoztál?
Én a közösséggel 2022-ben találkoztam a férjem révén. Azt gondolta ő is, mivel hasonlóak vagyunk, hogy engem is érdekelhet a lovagrend, és valóban így volt, lelkesen fogtam én is hozzá ehhez a munkához, és örömmel léptem be a lovagrend tagjai közé. Úgyhogy én a férjem révén kerültem be, és azóta így közösen járunk az összejövetelekre, találkozókra, és ez mindkettőnk számára nagyon jó, mert sokkal jobban át tudom érezni azt, hogy ez mit jelent az ő számára, és jó érzés együtt lenni ott, együtt átélni az eseményeket lelkileg is, tehát ez egy óriási erőt és lendületet ad a számunkra, azt gondolom.
Mesélj egy kicsit arról, hogy téged hol és mikor avattak lovaggá, hiszen a mai társadalomban, vagy a mai történelem kontextusában nézzük ezt, talán olyan mesebeli, vagy filmszerűnek tűnik ez a dolog.
Egy kicsit engedelmeddel hadd indítsak távolabbról. Az előbb említettük a jelölés kérdését. A jelölés elfogadása után következik a noviciátus intézménye. Ez egy éves jelölti időszakot jelent igazából, és ennek végén, ennek letertével, ha megfelel a jelölt az elvárásoknak, akkor először noviciusi avatásban részesülünk, és ennek az első lépése volt számomra a keszthelyi alkalom, amikor is a Festetics kastélyban volt erre alkalmunk és módunk, majd azt követően keszthely sétáló utcáján, csak a jelentőségét kiemelve is, hogy ez milyen kivetítő, kisugárzó erővel bír, vonultunk végig, hogy aztán a főtéri templomban következett be a noviciusi avatás. Ezt követően újabb időszak leteltével pedig az említett és a kérdésedben szereplő lovaggávatás következett. Ez a mai napig megrázó és örök emlék és élmény számomra, nem csak maga a ceremónia miatt, hanem a helyszín miatt is. A lovagrend mindig is törekedett arra, hogy a lovagi szemléletet, gondolkodást, életformát lehetőség szerint minél többféle módon megtestesítse, és azt visszaidézze, azt a régi korszakot. Hát szerintem ez teljes mértékben megvalósult az én lovagi avatásom esetében, hiszen a sárvári lovagi várban történt mindez, ünnepélyes ceremónia keretében nagymesterünk Munkácsi Kovács László lovagi karddal történő lovággá ütésem által. Ezt követte a sárvári templomban az egyházi szertartás, amelynek celebrálója pedig Paskai László bíboros volt, aki a lovagrendünknek a vezetője volt, az egyházi vezetője abban az időben. Paskai László bíboros avatott bennünket lovaggá a sárvári templomban, a hívek sokassága között vonultunk be, és ez is nagyon-nagyon felemelő érzés volt, élmény volt, megrázó, családtagok, barátok, ismerősök, és a város és a környék hívő közössége szeme láttára részesülhettünk ebben a nagy isteni adományban.
Kérdésem Katica feléd, hogy ez a dáma kifejezés mit takar a lovagrenden belül?
A lovagrenden belül a dáma az kicsit visszanyúlik az egyháztörténelem lovagi korszakaihoz részben. Itt a dámák fontos szerepet töltenek be jelenleg itt a szervezésben, például a egyes eseményeknek itt a levezetésében, lekoordinálásában, aztán itt a lelki programokban is részt vesznek segítőként, közreműködőként. A dámák azok igyekeznek fölkarolni a szegényebb gyerekeket, családokat, elesetteket a környezetükben, egyházközségükben, szűkebb és tágabb környezetükben, közösségekben igyekeznek észrevenni ezeket az embereket, amelyek nem csak, és talán nem elsősorban anyagi értelemben jelenti a támogatást, hanem talán elsősorban lelkiekben, személyes megszólításokban, beszélgetésekben. Én munkám során, és ez igaz például a Készre is, de a lovagrendi tagságomra is, dámaságomra is, hogy a kezdeményezőkészség nagyon fontos, hogy kezdeményezni az emberek felé. Azt látom, hogy az emberek vágynak a közösségre, vágynak a megszólítottságra, és a dámának az egyik fontos feladata az, hogy próbáljon nyitott szemmel járni, és észrevenni azokat az embereket, akiknek lelki igényük van arra, hogy valaki megszólítsa őket, bevonja őket a közösségbe, beszélgessen velük. És természetesen jelenti a dáma részéről a tanítást is, az evangelizációt, keresztény értékeknek a továbbadását, jelenti a közösségeknek az éltetését, vagy a közreműködését abban, hogy a közösségek azok valóban úgy éljék meg ezeket a találkozásokat, hogy egyfajta otthonérzésként, hogy a dáma segít talán abban, úgy mondhatom, mint ahogy mondjuk a családanyák, vagy a feleségek otthon, hogy megteremteni azt az otthon légkört, ahol mindenki jól érezheti magát.
A következő kérdésem szintén feléd lenne, Katica, hogy te végigcsináltad ezt a noviciátust, vagy hol tartasz ilyen téren, mert hogy lovagrend, azt el tudom képzelni, hogy a párod, Csaba, ő már lovag, de hogy a dáma az még lovag-e, vagy nem, ezt még így nem tudom a fejembe helyre rakni, ezért kérem a segítségedet, hogy ezt tisztázzuk, ezt a kört, hogy ebben hogyan vagy jelen.
Nagymaroson vettem részt először egy ilyen lovagi közös együttléten, amely ilyen nagy hatású volt a számomra. Korábban itt a lovagi rendezvényeken így egyfajta külső szemlélőként, ott viszont megtörtént a avatásom, és hát az nagyon érdekes volt a számomra, eddig ilyen élményben nem volt részem, mondhatom. Nagyon bensőséges volt, és nagyon megrendítő az, amikor Szentírás ott volt, és arra tettem fogadalmat, amikor elmondtam a fogadalomnak a szövegét, amint ott a püspök atya hozzám szegezte a kérdéseit, ezek így mind-mind így mélyen így belémivódtak ezek a kérdések, ez az egész megrendültség. Tehát erről így elég nehéz beszélni, mert hogy ezt szavakban nehéz elmondani. Ezt így mindig így át kell élni, hogy igen, én most itt valami fontos dolgot kell, hogy tegyek, és én most felelősséget vállalok magamra ezzel, hogy belépek ebbe a közösségbe, és hogy igen, tőlem itt most várnak valamit. És hogy bizony, felmerül az emberbe a kérdés, hogy mennyire fogom ezt tudni így jól csinálni Isten szándéka szerint, és ez egyfajta nagy-nagy tudatosítást is jelent az emberben minden nap, hogy igen, én dáma vagyok, vagy dáma leszek, és hogy nekem feladatom, küldetésem van, és hogy ennek a szellemében megélni a mindennapokat, a találkozási alkalmakat.
A dámaság és a lovagság kiválasztottságot jelent, és Isten színe előtt lovaggá, dámává válni azt jelenti, mint pappá válni, hogy ez Isten előtt örök, és meg visszavonhatatlan, és megmásíthatatlan. Tehát ilyen értelemben pápa jóváhagyásával, áldásával mi örökös lovagok és drámák lettünk ezáltal.
A magyarországi tartományban egyedül te vagy a dáma, vagy ebben a közösségben többen vagytok jelen dámaként?
Vagyunk többen, de nem sokan. Viszont itt egy picit erre nehéz válaszolni, mert vannak, akik ugye dámák, de adott esetben nem tudunk gyakran találkozni, de vannak rajtam kívül még dámák, igen.
A következő kérdésem talán egy picit személyesebb, de a lovagrendetekkel kapcsolatosan volt-e Isten élményetek, Isten tapasztalatotok?
Nekem, amint az előbb mondtam, az az avatásom volt. Akkor így történt bennem valami, amit itt az előbb a férjem mondott, hogy egyfajta kiválasztottság. Én korábban nem gondoltam volna, hogy én valaha lovagrendhez fogok tartozni, tehát egyháztörténelem folyamán olvastam róla, tanultam róla, tehát ez így teljesen megvolt, de hogy én valaha ezt megélhetem, és ebben a mai világban, és ezt nekem kell megvalósítani itt a magam kis küldetésében, ez úgy új dolog volt a számomra, és elgondolkoztam azon, hogy ez milyen nagy dolog, és egyfajta nagy bizalom a Jóisten részéről, hogy nekem megadta ezt a lehetőséget, amit én soha nem gondoltam volna, hogy részem lehet ebben. Tehát ez egyfajta megrendültség is volt a számomra, hogy Isten ennyire bízik bennem, és hogy ilyen felelősséget helyez a vállamra. És ez egy ilyen nagyon megtisztelő volt, és ez ilyen megrendítő volt, amikor ott a püspök atya itt a fogadalom szövegét így mondta, és akkor így, hogy igen, ez most akkor az enyém, és hogy ezt most így magamévá kell tenni.
Én pedig, ha hasonlót említhetek, hogy gondolkodtam rajta, több Isten élményem is volt, hiszen mi másról szólna Szentgelét lovagrend is hasonlóképpen az egyéb egyházi vallásos keresztény szolgálatainkhoz, de nekem mélyen meghatározó, és valóban Istent megtapasztaltam, úgy érzem, valós közelségben, amikor egy alkalommal Somogyváron jártunk az ottani Szent István kori romtemplomnál, puszta templomnak is nevezik, mert hogy a pusztaságban van szó szerint, mezőgazdasági területen, és egy földút vezet több kilométeren át be a templomhoz, és mindezt úgy látogattuk meg, hogy már szürkülettől, és a szertartás, lovagi szertartás, az pedig az éjszaka kellős közepén fáklyák fényében zajlott, és az a csend, természetközeliség, és ezáltali isteniség, kisugárzás, ez nagyon mélyen megérintett, és az ottani közösség ereje az utána még sokkal-sokkal tovább élt és erősödött, és nekem ez volt egy nagyon komoly, mély Isten tapasztalásom.
Köszönöm, hogy ezt a tapasztalatot megosztottátok. Hozzád lenne következő kérdésem, Csaba, hogy Te vagy az oktatási referens a lovagrendben. Ez mit akar?
Oktatási referensség egy nemes megbízatás. A lovagrend, mint ahogy általában más szervezetek is, a feladatokat igyekeznek megosztani, és az oktatási referensség a szakmából kifolyólag adódik, de valójában sokkal szélesebb körű tevékenységet foglal magába, inkább úgy mondanám, hogy kommunikációs referens, és ide tartozik a média, a beszámolók készítése, a közlések, informálások, és a lovagrendi adminisztrációnak az irányítása és kontrollálása, de mindamellett, hogy azért az oktatást is képviseljem tanítványaim által, és az én életpéldámmal igyekszem ezt a tevékenységemet is átadni a fiataloknak, akik rendkívül nyitottak is mindenre, és nagy érdeklődéssel vannak a Szent Gellért Lovagrend tevékenysége, lehetőségei felől, és nincs kizárva, hogy majd a jövőben lovagtársaink között üdvözölhetjük őket.
Hogyan képzeljük el a ti lovagrendi ruhátokat, vagy akár a kellékeket, ami ehhez tartozik?
Lovagrendi kellékeink szigorú előírások szerint készülnek, és viselhetjük őket. A lovagrend tagozatai szerint különbözők. A lovagrendnek fő tagozatai az egyházi tagozat, a papság részéről, akik lovagi kanonokká válnak az avatással egy időben, és ők kanonoki mise ruhát viselnek, amelyet a szertartások alkalmával használnak természetesen. Aztán vagyok én a lovagok képviseletében. A lovagi ruhánk palástból áll, a szürke színben, és kettős kereszttel, utalva az egyház történelemre és a magyar történelemre, és az Árpádkorra és Szent Gellért időszakára, és a magyarságnak a megtérésére és a keresztség felvételére, és Szent Imrére, akinek nevelője volt Szent Gellért, aki aztán vértanúvá is vált, valamint a kiegészítő kellékek is nagyon fontosak, a lovagi gyűrű viselése, amely minden lovagrendi tag számára kötelező, az inszigna, amit nyakban viselünk, és lovagi kesztyű viselése, ezek az egyéni viselések. A harmadik tagozatnál, a dámáknál hasonlóképpen palástal, és a hasonló kellékekkel kiegészülhet kalappal, azért mégis a nők esetében egy kicsit a nőiesség hangsúlyozásaképpen, és általános lovagi kellékek közül pedig a legfontosabbak nyilván a szentírás, amit állandóan használunk, és a ceremóniáknak a fő letéteményese, valamint a lovagi kard, amely megtestesíti a lovagrend szellemiségét.
Mikor viselhetitek ezt a ruhát? Vagy milyen eseményeken vehetitek fel?
Ezt a ruhát szigorúan lovagrendi eseményeken, közös rendezvényeken, és az előírások szerint csak akkor, hogyha legalább hárman a lovagrendből összejövünk, és hárman legalább viseljük.
Többször emlegetted ezt a kardot. Ki őrzi ezt a kardot, amivel felavatnak, vagy felavattak téged, és honnan kaptátok, hogyha esetleg tudod?
Azt, hogy honnan kaptuk, azt nem tudom, viszont a lovagrendnek a fő státuszszimbóluma a lovagi kard, hiszen a lovagi avatások ezzel, ennek segítségével történnek, és kizárólagos őrzője a lovagi rendi kardnak a nagymester lehet. És a nagymester intézte a kardnak a beszerzését. Ez egy eredeti mintájára készült másolat, különlegességeivel együtt. Nagymesterünk Buda Botond, szombathelyi idegsebész professzor, aki koordinálja, összefogja és önzetlenül példaértékűen szervezi a lovagrendnek a mindennapjait, életét, közösségét.
Következő kérdésem az, hogy Már hallottam, hogy Zalaegerszeg, Szombathely, Budapest, honnan vagytok ti?
Elvileg az ország bármely részéről, és ahogy említettem, az országon, a határon túliak is bekapcsolódhatnak tevékenységeinkbe. Döntően valóban Vas és Zala megyéből, Győr, mostanában Sopron megyéből is vannak tagjaink. Amiről még nem esett szó itt körünkben, az, hogy a társ lovagrendekkel is együtt ünnepelünk, és ezáltal is szélesedik a kör. És mivel nyitottak vagyunk, ezért a családtagok, barátok, és ahol feltűnünk, és szertartást, ünnepséget szervezünk, az ottani közösségeket is mindig nagyon szívesen várjuk. És lovagrendi társunk valóban Budapestről is, Békésből is érkezik közénk, tehát gyakorlatilag nyitott a lehetőség mindenki számára.
Beszéltünk a felnőttekről, de a gyerekeket nem említettük meg. Hogyan képzeljük el a gyerekeket ebbe a lovagrendbe?
A gyerekek kezdetben a szüleik tagsága révén találkoznak a lovagrenddel elsőként, és ezt követően a szüleik találkozási alkalmaival ők is részt vesznek a közösség eseményein, a szentmiséken, összejöveteleken. Tehát elsőként a gyerekek így találkozhatnak a lovagrenddel. És a gyerekek azok, akik ilyenkor aprótként vesznek részt, és ezáltal így átélik ők is a maguk szintjén, megtapasztalják ezeknek az összejöveteleknek a minőségét, megtapasztalják az értékeket a felnőttek szemlélésén keresztül, ez így egyre jobban elmélyül bennük. És amikor már nagykorúakká válnak, 18 évesekké, akkor mint egy tudatos döntésként megfogalmazódik bennük, vagy megfogalmazódhat bennük, hogy akkor ők most már felnőttként tudatos döntés révén is szeretnének csatlakozni a rendhez. És akkor ezt követően számukra is fontos a novíciátus időszaka, amikor még inkább rákészülnek erre, lelkileg is tart ez a felkészülési időszak intenzíven, és hát ezt követően ők is majd avatódnak, és akkor már mint egy felnőttként, tagként vesznek részt. Tehát ez az aprócság, ez nagyon fontos abban, hogy folyamatosan kívülről látják, de mégis valamilyen szinten a szüleik révén belülről is megtapasztalhatják, és ez segít őket abban, hogy idővel majd valóban a saját döntésükkel, hogy fognak tudni bekapcsolódni a rendbe.
Beszéltél arról, hogy van mester, te oktatási referens, vagyis lehet ezt így sorolni, hogy a hierarchián belül szavazások vannak, vagy hogyan lehet elképzelni, hogy hogyan épül fel ez a lovagrendben, ez az összetétel, ahogyan ti jelen vagytok? Szavazáson keresztül döntitek el, hogy például ki legyen a nagy mester?
A lovagrendnek valóban, ahogy mondod, szigorú hierarchiája van. Az alapszabályunk szabályozza ezt, és a nagykáptalani ülésen a tagok, akik választó joggal rendelkeznek, úgymond szavazati joggal, jelöltség alapján, jelölés alapján és szavazással döntünk az egyes pozíciókról, így a nagymesteri pozícióról is.
És ez kihalásos alapon működik, vagy időintervallumban válasszátok meg a nagymestert? Például?
Alapvetően igen, a gyakorlatban viszont a megbízás gyakorlatilag vagy visszavonásig, vagy lemondásig tart. Hogyha megfelelően működik a rend, akkor ha nincs oka váltásra, akkor nem történik váltás, legfeljebb megerősítés és további bizalomszavazás.
Beszéltél arról, hogy különböző médiákon jelen vagy, és különböző eseményeket közöltök le a médiában. A hallgatók, ha valakit nagyon érdekel, akkor hogyan talál meg az internet felületén titeket?
A lovagrend és a lovagi élet az még mindig nagyon-nagyon misztikus a mai ember számára is, és legfeljebb valóban történelmi könyvekből vannak ismeretek a többség számára. Éppen ezért is fontos küldetésünk, hogy jelen legyünk a világban, és nyitottak legyünk mindenki fele. Igaz, hogy egy szigorú és zárt tagsági rendszerünk van, de várunk minden érdeklődőt, egyrészt rendezvényeinkre is, valamint honlapunk, közösségi média felületeink vannak, és az online, valamint a nyomtatott sajtóban is igyekszünk minél többször megjelenni, és mint ahogy a jelen példa mutatja, Mária Rádió tisztelt hallgatói számára is igyekeztünk bemutatkozni, reméljük, hogy sikerült is.
Köszönjük nektek az, hogy eljöttetek, hogy bemutattátok a Szent Genlét rovagrendet. Kedves Mária Rádió hallgatók, Illés Csabát és feleségét, Katicát hallhatták, a mikrofonnál pedig Demeter István. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!